Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat Zsoltár énekléssel. Énekeljük a 16. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: Tarts meg engemet, ó én Istenem! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Ámen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében, a 12. fejezetben. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 12. fejezetében Isten igéje így szól hozzánk. És láttatott nagy jel az égben egy asszony, aki napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fején 12 csillagból korona. Aki terhes volt, és akarván szülni kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láttatott más jel is az égben, és íme volt egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt és 10 szarva, és az ő fejein 7 korona. És a farka utána vonta az ég csillagainak harmadrészét, és a földre vetette azokat, és állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtatott annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. És történt az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. De nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. És vettetett a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetett ördögnek és sátánnak, ki mind az egész földkerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ővele levettettek. És hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondotta: Most lett meg az üdvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádlója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. De adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Hálaadással jövünk eléd, most is, Urunk. Megtartó Istenünk voltál észrevett és észre sem vett pillanatokban. Segíts most, hogy örömmel tudjuk fogadni üzenetedet, mely által érteni szeretnénk, amit felőlünk eldöntöttél, és Jézus Krisztus által meg is cselekedtél értünk. Segíts abban is, hogy meg tudjunk szabadulni félelmeinktől és aggodalmainktól. Bizonytalan világunkban te vagy az egyedüli bizonyosságunk, aki sosem változol, de változó világunkban tartást és oltalmat tudsz adni nekünk. A gonosz térségünkre, Európára és a világra rávetődő halálos árnyékánál te hatalmasabb vagy, és köszönjük, hogy mi hozzá tartozhatunk. Szólj hozzánk, engedd éreznünk reformátoraink hittapasztalását, hogy az ige hirdetés a te szavad. Keresel bennünket a prédikáción keresztül, mely által megszólító szavadat közlöd velünk. Ami itt, az Isten tiszteleten történik, a szent lelked munkálkodik közöttünk és bennünk, bizony nem emberi mű lesz, hanem a te műved értünk. Engedd, hogy az legyen, és ennek ne legyünk akadályai. Áld meg Isten tiszteletünket. Fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 12. fejezetének első versében, eképpen. És láttatott nagy jel az égben egy asszony, aki napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fején 12 csillagból korona. Kedves testvéreim, napi olvasmányunk a Biblia olvasó kalauz útmutatása szerint ezekben a napokban János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve. Tapasztaljuk, hogy a megértése igen sok nehézségbe ütközik, mert azokat a képeket, amelyeket az akkor élt emberek jól értettek, magától értetődőek voltak számukra, a 21. század elején élő ember nem érti. Pedig a megértéshez ezek a képek jelentenek kulcsot számunkra. Szüntelen utalás történik rájuk, és amelyeknek az ismeretét János apostol, a jelenések könyve írója feltételezi az olvasói részéről. A jelenések könyve a keresztjén üldözés második nagy hullámának az időszakában íródott. Az első hullám Néró császár uralkodása idején volt. Könyvünk azonban a véreskező, magának isteni tiszteletet követelő Domiciánus császár uralkodásának vége felé Krisztus után 95 táján keletkezett, amikor a keresztény üldözések következtében ezrek áldozták oda az életüket a Krisztus hitükért. Hogyha valaki vállalta, hogy a császárt Istenként tiszteli, élhetett nyugodtan tovább, és semmiféle bántódása nem esett. Sőt, követhette a saját vallását is. Bármilyen vallást gyakorolt, ha előzetesen a császárt ő Istennek vallotta, utána a saját meggyőződése szerint azt tisztelt, akit akart. Mondhatná valaki, miért nem tették meg ezt a keresztjének? Aztán utána hihettek volna bárkiben, de legalább életben maradhattak volna, gyakorolhatták volna szabadon a hitüket. Megéri ez a rugalmatlanság? Az első keresztjének bizonyára azért nem részesítették a császárt isteni tiszteletben, mert a keresztjén ember jó esetben nem szokott mást gondolni, mint amit kimond. Teszi ezt abból a meggyőződésből, hogy tisztában van azzal, hogy Jézus a kettősséget nem szereti. Ma sem szereti. Nem szereti azt, amikor eltérő értékek, lelki, szellemi értékek vannak a lelkünkben. Nem szereti azt, amikor másképpen gondolunk, mint ahogyan cselekszünk. A szív teljességéből szól a száj. Olvassuk az Új Szövetségben. Azt kell kimondani, ami a szívben van. A császárt szabad és kell tisztelni. Kell neki adót fizetni, de vallásos tiszteletben részesíteni embert nem szabad. Istenként imádni embert pedig bűn. Istennek azt kell megadni, és csak neki szabad megadni, ami az övé. És meg kell adni a császárnak azt, ami a császári. A Jelenések könyve 12. fejezete tehát e sajátos történelmi körülmény értelmezésével foglalkozik. Mivel mának szóló üzenete is van, fontos foglalkoznunk vele. Legelőször is igényben az egyház méltóságáról van szó. Igényben ez a gyönyörű látomás egy asszonyról szól, a napba öltözött asszonyról, aki pompázatos fényruhában van és gyermeket szül. A születendő gyermek pedig a világ népeit kormányozza. A magyarázat története során volt és van, aki az asszony képében Izraelt látta. Mondván, Izrael az Isten választott népe adja, mint egy szüli a messiást. Ez a magyarázat azért nem lehet maradéktalanul jó, mert Izrael nem vallja, hogy a názáreti Jézus a messiás. Sőt, amikor a Jelenések könyve keletkezett, a zsidó közösségek is ellenségesen viselkedtek a keresztjénekkel szemben. Vannak mások, akik az asszony képében Jézus édesanyját, Máriát látják. Figyelembe veendő azonban, hogy Mária személye az Új Szövetségben meglehetős visszafogottsággal van ábrázolva. Az evangéliumokban pedig ő saját magát az Úr szolgáló leányának mondotta. Az a túlzott Mária tisztelet, amit némely egyházak iránta tanúsítanak, történelmileg is kimutatható, hogy viszonylag későn terjedt el. Katolikus szerzők, tehát nem protestáns, hanem katolikus szerzők szerint is a Krisztus utáni 4. évszázadban kezdődött a keleti egyházban, majd fokozatosan az egyház nyugati ágában is elterjedt. A Mária mennybe meneteléről szóló fontos katolikus dogmának számító hittételt pedig csak az 1950-es évek elején mondta ki a Szentszék. Mindennek az az oka, hogy a Mária tiszteletnek nincsenek bibliai alapjai. Igényben nem az evangéliumokban ábrázolt Mária képe sejlik fel, hanem egy dicsőségesen megjelenő asszonyé van előttünk. A 17. versben van egy nagyon fontos mondat, egy kulcsmondat, amely segít bennünket a tisztázódásban. Így olvastam. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzon egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akinél volt a Jézus Krisztus bizonyság tétele. Az asszony utódai őrzik tehát a Jézusról szóló bizonyságtételt. Ez nem más, mint maga az egyház. Az asszony gyermeke itt ugyanis nem csak a Messiás Krisztus, hanem mindazok, akik hisznek Krisztusban, és az ő rendelései szerint járnak. Isten ó és új szövetségi népéről van szó ebben a képben. Ő a napba öltözött asszony, az igaz Izrael, amelyből test szerint származott Krisztus, a Messiás. De ugyanakkor Isten új szövetségi népéről is szól mindazokról, akik az Isten parancsolatait megtartják, és akiknél megvan a Jézus Krisztus bizonyság tétele. Ez az asszony tehát nem más, mint a lelki Izrael, az eszményi egyház, ahol Krisztus megszületik. Az asszony utódai pedig a hívek, a hitvalló gyülekezet. Ő az a közösség, amelynek gyermekeit, utódait a fenevad el akarja kapni. Ebből már sejthetjük azt is, hogy kicsoda is lehet ez a sárkány. Ő az az ősi ellenség, akiről úgy olvassuk másut, hogy kezdettől fogva emberölő, embergyűlölő volt, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy a Krisztus hívő ember torpanjon meg, álljon meg a Krisztus követés útján, és fordítson hátat azoknak az értékeknek, amelyeket Krisztus elvár tőlünk. Igényben tehát a napba öltözött asszony képében az egyházról, az eszményi egyházról van szó. A látomásbeli asszony ékessége nem önmagától van, hanem a semmihez sem hasonlítható szépségű fény a napsugarai veszik őt körül. Ez az ő ékessége, és ebben van az ő méltósága, hogy kapott fény övezi. Ez a fény nem az övé. Ez a fény soha nem az egyházé. Ez a fény Isten fénye, amely átvilágít lelkeken, átvilágít a gyülekezet közösségén. Az egyházat minél több méltánytalanság veszi körül, minél inkább szenved ártatlanul, annál inkább hiteles megtapasztalója és tanúja lesz az Isten dicsőségének. Annál inkább látszik, hogy az ereje nem önmagától van, hanem kapott erő, mert az egyházat, a gyülekezetet, téged és engem kapott fény vesz körül. Annál inkább látszik, hogy az Anyaszentegyház ereje tehát nem önmagától van. Amikor a görög filozófust, Szókrátészt halálra ítélték, tanítványai mesterük haldoklásakor síránkoztak, hogy mindez mennyire méltatlanul és mennyire ártatlanul történt ezzel a kiváló emberrel. Ekkor ez a nagy filozófus szelíden azt kérdezte a tanítványaitól, csak nem azt szeretnétek, ha nem ártatlanul ítélnének el? Ez a kérdés más összefüggésben a mi kérdésünk is. A szenvedésekre, a méltánytalan helyzetekre, amelyek időnként hívő embereket is körülveszik, a mi válaszunk ez. Jó nekünk, hogyha ártatlanul bántanak, és nem azért, mert a bűneinkkel szembesít bennünket a hitetlen világ, mert ebben van a mi erőnk, ebben a kapott világosságban, ebben a kapott erőben, amelyet, akik itt vagyunk, mindannyian tapasztaltunk már a személyes életünkben, hogy felül tudtunk emelkedni olyan helyzeteken, amelyekről, hogyha valaki előzetesen beszélt volna nekünk, azt mondtuk volna, ezt nem lehet elhordozni, ez alatt csak össze lehet roppanni. És látod, mégsem roppantál össze, mégis itt vagyunk, azért, mert ez a kapott fény, ez a kapott erő átjárja az életünket, és mint egy felülmúl önmagunk fölé, olyan erővel, amelyről érezzük és tudjuk, hogy Isten naponként adja nekünk. Másodszor az egyház lelkeket mentő szolgálatát is ábrázolja ez a kép. A napba öltözött asszonnyal szemben állt egy nagy veres sárkány, akivel az asszonynak meg kellett vívnia. A sárkánynak 7 feje és 10 szarva volt, és a fején 7 korona. És ez a sárkány a leírás szerint el akarta kapni a születendő gyermeket. A Jelenések könyvében a fej az intelligencia jelképe, a szarv pedig a sárkánnyal kapcsolatban, meg az itt szereplő korona a hatalomnak a jelképe. Mindig nagy baj az, ezt a napi életünkben is tapasztalhatjuk, hogyha valakinek több hatalom adatik, mint intelligencia. Ez egy démoni reciprok. Az a jó, hogyha az intelligencia nagyobb, mint a hatalom. Mert akkor a nagy hatalmat kezelni tudja. Akkor nem játszik a tűzzel. Akkor a világ egyik fele nem mutogat a másikra, hogy ő a hibás. Akkor a világ egyik fele nem ijeszget embereket, földrészeket azzal, hogy néhány óra leforgása alatt az egész földkerekségen az élet elpusztítható. Ezzel a hatalommal szemben az asszonyt látjuk, akinek a fején 12 csillagból álló korona van. Mind a két kifejezés tehát koronáról szól, de az Új Szövetség görög szövegében nem ugyanaz a szó található. A gonosznak a fején szereplő korona hatalmi szimbólumot jelent. Az asszony fején lévő korona pedig győzelmi szimbólumot. A magyar fordítás ezt nem adja vissza, de az Új Szövetség szövege ezt a különbségtételt egészen világosan megteszi. Így is mondhatnám, hogy az egyiknek hatalma van, a másiknak pedig győzelme. Ez a finom különbség tétel fejezi ki ezzel a szó árnyalattal, amit az apostol a korona leírására használ. Ez a démoni hatalom el akarja kapni, fel akarja falni a gyermeket, akit az asszony szül, Krisztust. Mert ha Krisztus nincs, akkor nincs megváltás sem. Hogyha Krisztus nincs ott az életünkben, akkor nincs megváltás. Ezért a gonosz mindent elkövet annak érdekében, hogy Krisztus elvesszen, hogy Krisztus ne legyen jelen az életünkben. Betlehemben ártatlan kisgyermekeket öletett meg egy hatalmát féltő uralkodó, Heródes lelkületét használva, hogy Krisztus elvesszen. Aztán, amikor a Sátán őt megkísértette földi működése elején, felvitte a templom ormára, és azt mondta, vesd alá magadat, mert ha nincs Krisztus, akkor a megváltás is elveszett. Aztán, amikor a genezáreti tengeren, a hajón tanítványaival a másik part felé indult el, és vihar keletkezett, a gonosz mindent elkövetett annak érdekében, hogy ez a vihar pusztítsa el a hajót, Jézust és a tanítványi sereget, mert hogyha a gadarénusok földjére nem érkezik meg, akkor a történet folytatásában ennek a beteg megszállott embernek, akit Jézus a túlsó partra való megérkezése után meggyógyított, nem lesz új élete. Akkor az az ember elvész, akkor annak az embernek az élete oda van. Ez a gonosz ma is vihart kelt. Tessék észrevenni. De úgy teszi, hogy ne látszódjon feltétlenül rossznak.
Azért,
mert az rögtön észrevehető. Ezért mi időnként a gonosz hatalmát csak rossz szokásnak, rossz beidegződésnek szoktuk nevezni. De mindezekkel a cél az, hogy Krisztus elvesszen. Hogy legyen nagyszülőknek régi meséje az evangéliumi történet, de neked ne legyen között hozzá, hogy ahhoz neked már azon kívül, hogy egy hagyománynak vagy az őrzője, semmi közöd nincs. Vihart kelt, akár közöttünk is itt, úgy is, hogy ellenségeskedést, vagy legalábbis ellenséges, elutasító indulatot szít bennünk az egyház iránt, a gyülekezet iránt, az anyaszentegyház szolgái iránt, az iránt, amit mi képviselni szeretnénk. Tudunk olyanokról, akik református hittanról a következő iskolai évre átíratták a gyermeküket polgári erkölcstanra. Ez a viharnak egy olyan nem nyilvánvaló formája, csak egy szelíd formája, hogy ott is jót tanul. Ott is a jóra tanítják majd a kisgyermeket, az unokát. De ez egy vihar. Vegyük észre, hagyjuk, hogy Isten leleplezzen bennünket ebben, és hagyjuk, hogy a magunk területén, ahol élünk, magunkra ismerjünk. Amikor krisztusi életek születnek, igen, számítsunk rá, hogy ott azonnal megjelenik a gonosz. Amikor valaki a hit látásával, krisztusi lelkülettel kezdi értelmezni a saját sorsát, csalódásait, lelke fájdalmát, gyászát, egyedül létét, magányát, ott azonnal megjelenik a gonosz, és elkezdődik egy rettenetes harc, egy kozmikus harc. Azonban, hogyha csak azon háborgunk, hogy méltatlanul tettek félre, munkahelyen vagy családban, vagy csak azon kesergünk, hogy másoknak lám, akik nem hisznek, nincsenek ekkora terhei, gyásza sincs, és nem kavarodik össze úgy az élete. Ha csak ennyit tudunk mondani, akkor a gonosz nem törődik velünk. De hogyha ki tudjuk mondani, hogy nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Akkor az életünk egy kozmikus harcnak a színterévé változik. Amikor Krisztust bevonom az életemnek azon területeibe, amelyekben sokféle negatív hatást élek meg napról napra, ami miatt szenvednem kell, amikor ezt Krisztussal együtt, őt bevonva az életembe akarom értelmezni a helyzetemet, akkor ott vihar készül. Azért, mert ez az én halandó életem Krisztusra mutat az ilyen helyzetekben. De nem mindig nyilvánvaló ez a küzdelem, mert a gonosznak a nagy becsapása az, hogy elhiteti velünk azt, hogy ő nincs is. Sokan mosolyognak, amikor a Jelenések könyve 12. fejezetét olvassák, mert azt mondják, hogy ezek olyan mesebeli képek, hogy egy csomó népmesében is meg lehet találni a hétfejű sárkányt, meg hogy tüzet hány, meg hogy valakit el akar kapni ez a sárkány, hogy ő a rossz, de a legkisebb gyermek az a jó. Tehát ezeket a képeket összemossák hozzá nem illő olyan képekkel, amelyeknek semmi közük nincsen hozzá. Nekünk az egyházban világosan kell látnunk, hogy a gonosz sokkal erősebb nálunk, de sokkal gyengébb, mint Isten. Hogy erősebb nálunk, az nyilvánvaló. Hogy gyengébb, mint Isten, arról ez a fejezet nagyon világosan beszél nekünk, akkor, hogyha azt a kulcsot a kezünkben tartjuk, amellyel ennek a fejezetnek a nekünk szóló üzenete kibomlik előttünk. Harmadszor végezetül igénk alapján azt is értjük, hogy a gonosz cselekvési tere a világ, a mi cselekvési lehetőségünk pedig a hit és az imádság. A gonosz cselekvési tere a világ, a mi cselekvési területünk pedig a hit és az imádság. A gonosz látja azt, hogy a mennyben csatát vesztett, mert levettetett a földre, azt olvastuk az egyik versben. Ezért űzőbe vette az asszonyt, aki elmenekült a pusztába. A pusztába menekült, ahol nincs semmi, ahol ha valakinek vándorolnia kell, akkor biztos halál vár rá, ha csak maga Isten nem jár előtte, tűzoszlopban és felhőben, mint a 40 éves pusztai vándorlás idején. Hogyha puszta területeket járunk, lelki értelemben is, ott abban nem kell elvesznünk, hogyha Isten jár az életünk puszta területein előttünk, és mutatja az irányt, akkor ott van élet, és van megmaradás. Mert ő nem a meglévők birtokában tud megtartani, hanem a semmi ellenére is. A semmi remény, a semmi erő, a semmi életcél ellenére is meg tud tartani. Ha mi ezzel a semmi érzéssel vagyunk itt, hogy semmi reménységem, semmi erőm és semmi bizodalmam már nincs önmagamban, akkor jó eséllyel tapasztalói leszünk annak, hogy Isten az életnek azon a puszta területein, amelyen járunk, megtartó erővel bír. Az asszonynak két sasszárny adatott, azzal menekült a pusztába. Az egyik szárnya hit, a másik pedig az imádság. A hit és az imádság szorosan összetartozik. Hogyha valamelyik hiányzik, akkor mi emberek szárnyaszegettek vagyunk. Azt szokták mondani, ha rövid a karod, akkor told meg egy lépéssel. Mi most azt mondjuk, ha rövid a hited, told meg egy imádsággal. Hit nélkül lehetetlen imádkozni, imádság nélkül pedig lehetetlen dolog hinni. A sárkány folyónyi vizet árasztott az asszony után ezt követően. Röviden így mondhatnánk, a gonosznak sodrása van, mint a kiáradó folyónak sodrása van. Tömegpszichózis kelt, közszellemet formál. Mindenki lop, lop te is. Mindenki hazudik egy kicsit. Hazudj te is egy kis hazugsággal, csúsztatással, kellemetlen helyzetekből könnyen ki lehet menekülni. Üss vissza, mert hogyha nem ütsz vissza, ha nem teszed, akkor fejedre nő a világ. Te is ember vagy, jogod van megvédeni magad. Krisztus győzelme a mennyből kiszorította ezt a gonoszt. Cselekvési tere ezért most már nem lehet a menny, hanem egy rövid ideig a föld, az embervilág, a gonosz cselekvési területe. De ne csüggedjünk! A győzelmes Krisztus mondja, ugyancsak János írja le, a János írása szerinti evangélium egyik fejezetében, e világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem e világot. Meddig lesz ez a nyomorúság? Azt mondja János apostol, 1260 napig. 1260 nap, 3,5 évnek felel meg. A zsidó gondolkodásban Dániel történetére emlékezve a végső nagy nyomorúság ideje, ez az 1260 nap. Ott azt olvassuk, de itt is az egyik versben, hogy időig, időkig és fél időkig tart. Az idő egy egységnek számít. Az idők ebben az összefüggésben egy duális értelmű, egy kettős értelmű fogalom. A fél pedig egyértelműen a fele. 3,5 év. 3,5 év sok. 3,5 év akkor, hogyha szenvedéssel telik, nagyon sok. De belátható. Mert elkezdődött Istennél egy visszaszámlálás. A 7 a Bibliában az isteni teljességnek a száma. A 3,5 annak a fele. Bármennyire ijesztő legyen a gonosz hatalma, meg sem tudja közelíteni Isten teljességét, az ő hatalmát. A gonosz hatalma íme Isten teljességét meg sem közelítheti, csak legfeljebb a fele lehet annak. Nem teljes, mert az isteni teljességet jelző hetes számnak a fele. Az idő itt tehát egy teljes egységnek számít, és láttuk, hogy az idők ennek a kétszeresét jelenti, a fél pedig értelemszerűen a teljes idő felét. azaz Istennek van hatalma időket meghatározni, azokat megduplázni, és azokat megfelezni. Ez nagyon vigasztaló számunkra akkor, hogyha nehéz időket élünk. Isten az időt meg tudja felezni, vagy egyáltalán képes megrövidíteni a számunkra azt az időt, amelynek minden perce és minden pillanata fáj és kínlódással teljes. Az az Isten van most itt jelen az Isten tisztelet közösségében Szent Lelke által, aki kezében tartja az időt, amit ő képes megrövidíteni, hogy ne legyen olyan hosszú, képes elviselhetővé tenni, képes láttatni velünk azt, hogyha most nehéz is, de mégis véges, és eltelik. Ez igaz akkor is, hogyha sátáni erők lángra akarják lobbantani a mi időnkben is a világot, de akkor is vitathatatlanul igaz, ha szép és boldog időket élünk. Ő szabja meg az időket, ő állapít meg az életünkben időket, meghosszabbítva, vagy éppen megfelezve. Ne higgyük el, hogy ha nyomorúság szakad ránk, akkor itt van a vég. Szoktuk mondani, Istennél a mélypont, nem a végpont. Isten a mélypontokból fel tud emelni, és a végpontot biztosan ő fogja meghatározni, mert ő az alfa és az omega. De hogyha minden rendben van körülöttünk, hogyha minden nagyon jó, akkor se higgyük el, hogy a jó önmagától állandósul. Hogy az mindig így marad akkor, hogyha Istent hagyjuk, hogy kimaradjon az életünkből. Isten akkor is tud elhozni időket, esetleg akár olyanokat is, amelyek nekünk nem tetszenek, amelyektől menekülni szeretnénk. Ez a nehezen érthető fejezet először is az egyház méltóságáról tanított bennünket. Aztán másodszor az egyház lelkeket mentő szolgálatáról. És végezetül harmadszor megállapítottuk, hogy Isten cselekvési tere a világ, a mi cselekvési lehetőségünk pedig az imádság és a hit. Áldjuk Istent azért, mert ez a szárnypár egészen magasra tud emelni bennünket. Ezáltal hordoz sasszárnyon minket az örökkévaló. Mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy fiat feltámadása által legyőzted a bűn és a halál hatalmát, és azáltal a gonosz munkálkodását határok közé szorítottad, megsemmisítő erejét elvetted. Tégy éberré bennünket, hogy amikor emberi kapcsolatainkban mégis vihart akar kavarni, észrevegyük. Köszönjük, hogy hitünk gyakorlását segítesz a mindennapjainkban gyakorlativá tenni, hogy a hit ne elmélet legyen csupán, hanem naponkénti megnyilvánulása szavainknak, gesztusainknak, cselekedeteinknek. Szeretnénk mindazt, ami velünk történik, jót és fájdalmast egyaránt, veled összefüggésben értelmezni, hogy az Isten tisztelet ne csak a templom falai között zajlódjon, hanem a mindennapjainkban is azáltal, hogy kapcsolatainkba, beszélgetéseinkbe és döntéseinkbe Krisztusi mintákat érvényesítsünk. Erősíts Szent Lelked által a hitünket, hogy az imádkozásban meg ne fáradjunk. Eléd visszük a szenvedőket, a betegeket, a megfáradtakat, kérve, hogy légy támaszuk és erősségük. Engedd látniuk, hogy a teher talán túl nagy, de a vége mégis látható, mert te győztél. Országunk, nemzetünk, egyházunk és gyülekezetünk sorsát is kezedbe tesszük. Kérünk, adj megmaradást nekünk. Fájó lélekkel emlékezünk egy 104 évvel ezelőtt történt eseményre, amikor nemzetünket megcsonkították. Munkáld bennünk, hogy legyünk készen ennek a keresztnek az elhordozásához, ha most annak van az ideje, de legyünk nyitottak arra is, hogy nálad soha nincsenek bepecsételt és örökre berögzült helyzetek. Szuverén Úr vagy, aki a történelem végső szálait akkor sem engedett ki kezedből, ha minden veszni látszik. Erősítsd azokat, Urunk, akik naponként szembesülnek azzal, hogy nemzeti önazonosságukat megtartani küzdelemmel és hátratétellel jár, akiket átlépett a határ. Szeretnénk a Te országod evangéliumát nemzeti hovatartozásunk edényében őrizni addig, amíg itt élünk ezen a földön, hogy majd nálad, ahol nem lesz szenvedés, jajkiáltás és halál, amikor Krisztus lesz minden mindenekben, ahol egy nyelven magasztalunk majd téged, ott szintén a te trónusod előtt érzékeljük és tapasztaljuk, hogy te vagy az Úr, és te uralkodol. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, az 590. dicséret verseit énekeljük. Az első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Jézus mondja, elég néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Amen.